Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
329. dicséretünk második verszakát énekeljük, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok-e kicsinyeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus e sákramentumot. Máté evangéliumában a 28. fejezet utolsó verseiben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Mindazok, akik a Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvassák naponta Isten igéjét, azok tudják, hogy most Mózes első könyve a lelki táplálékunk így módon. Az ősatyák történetével ismerkedhetünk, és e történetek által juthat el a szívünkig is Isten szent lelke segítségével az ő személyes üzenete. Most éppen az ősatyák közül Jákób az, akiről így olvashatunk. Az a Jákób, akiről a Mózes 5. könyve nagyon érdekes jelzőt használva beszél, ugyanis azt mondja róla, hogy bolyongó arámi volt. Érthetjük ezt a kifejezést Ábrahámra is, aki igazából a zsidó népnek az ősatja volt, de hogyha ott a Mózes 5. könyvében olvassuk tovább ezt a hitvallást, akkor azt láthatjuk, hogy így folytatódik, hogy aki lement Egyiptomba, kevesed magával, és aztán ott majd nagy néppé lett. Ezért érthetjük leginkább Jákobra ezt a kifejezést, hogy bolyongó arámi. Nos, ez a szó, hogy bolyongó. Ez volt az, ami igazából készülve erre a mai istentiszteletre és készülve a keresség szertartására, úgy elindította a gondolataimat, hogy hogyan is élünk mi emberek itt ezen a földön. Hogyha nyitott szemmel járunk, akkor azt láthatjuk, hogy bizony vannak, akikre inkább az jellemző, hogy úgy kóvályognak itt ezen a földön. De vajon van-e különbség a kettő között, hogy kóvályvás, bolyongás, vagy van-e másfajta jelző is, fogalom, amit lehet használni arra, hogy hogyan élünk? Mit jelent igazából a bolyongás? Miért mondja a Szentírás az ősatyákra, Jákobra is azt, hogy bolyongó arámi volt? Nos, a Szentírásból azt érthetjük meg, hogy a bolyongás azért más, mint a kóvájgás. A kóvájgásban valami olyasmi van benne, hogy nem is tudom igazából, hogy hová szeretnék eljutni. Nem is tudom, hogy mi a cél, hogy van-e cél, csak egyszerűen megyek, lehet, hogy éppen körbe-körbe. Lehet, hogy nagyon mozgalmasnak tűnik az életem, de igazából sem értéket nem nagyon tudok felmutatni, sem azt nem tudom megmondani, hová fogok megérkezni. A bolyongás viszont valami olyasmit jelent, hogy nem biztos, hogy nyílegyenesen haladok a cél felé, de van célom. Van célom, ahová szeretnék eljutni. Csak éppen van, amikor egy kicsit szem elől téveztem ezt a célt, és akkor bolyongok. De van, aki segítsen nekünk, mint ahogy Jákobnak is volt, hogy visszatérhessünk a helyes útra. Nos, miért is mondom mindezt most el, amikor ezeket a kisgyermekeket meg fogjuk keresztelni? Azért, mert tulajdonképpen most ezzel a keresztséggel az történik, hogy az Isten az ő szövetségébe fogadja ezeket a kicsinyeket. Ami azt jelenti, az is jelenti, hogy e kicsinyek életének igazán boldog célja lehet. És nem csak célja, nem csak így értelmes életet élhetnek valóban, hanem utitársuk is lesz ezen az úton. És nem más lesz az utitársuk, hanem maga az élő Isten. Az az Isten, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget. Aki azóta is fenntartja. Az az Isten, akinek az életünket is köszönhetjük. Aki a történelem ura is, bármi sokszor ezt nem nagyon vesszük észre. És nem nagyon vesszük észre az ő munkáját, keze nyomát. Az az Isten kész az utitársunk lenni úgy, hogy előttünk jár. S a kicsinyeknek is ezt kínálja, hogy előttük jár, megmutatja, mi az igazán jó, mi az igazán helyes, megmutatja az irányt, merre érdemes menni, hogy ne zsákutcába jussunk, mit érdemes cselekedni. Hogyan érdemes élni, hogy ne az történjen, hogy aztán fejjel megyünk a falnak. Isten tehát erre hívja ezeket a kicsinyeket, és titeket, kedves szülők és keresztülők pedig arra, hogy ebben segítsétek őt, hogy így neveljétek valóban, amihez hozzátartozik az is, hogy éljétek is, eléljük ezt az életet. Hiszen a gyermekek számára nagyon fontos a példa. Lássák maguk előtt, hogy mit is jelent az, hogy az Isten útján járok. Mit is jelent az Isten szövetségében élni, ráfigyelve élni. Azt kívánom most teljes szívemből, hogy tudjátok valóban így nevelni őket, hogy aztán majd, amikor értelmesek lesznek, amikor olyan nagyok lesznek, hogy igazán fel tudják fogni, Isten mit is tett értük is, mi mindent készítette számukra is, akkor boldog szívvel, önként választhassák ezt az utat, és járhassanak ők is ezen az úton. Valahogy úgy, ahogyan a Szentírás másik alakja az Új Szövetségnek, egyik ismert alakja Pál apostol mondta, hogy futok egyenest a cél felé. Milyen jó, amikor valaki már futhat a cél felé. Mindezt az Isten kegyelméből lehet. Áldjon meg így e kicsinyek életét, és áldjon meg benneteket is így ebben segíthessétek őket. Most valljuk meg együtt ebbe az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadtak ott Szentlélektől, született Szűmáriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, megfogadták és elvemették. Harmadnapon a halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek felvámozását és az örök életet.
Most pedig két kérdést intézek még hozzátok egy házunk rendje szerint, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Isten szövetségébe, az Anyaszentegyházba, a Szent Keresség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a kisgyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd erről az Istenről ők maguk is felnőve a konfirmáció alkalmával önként vallást tehessenek? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. Isten áldjon meg benneteket, hogy amit most ígértetek, azt megtarthassátok az ő dicsőségére, és a ti gyermekeitek boldogulására. Most imádkozzunk ezért is, és magasztaljuk a mi Urunkat e kicsinyekért. Hálás a szívünk, Urunk, most elsősorban ezekért a gyermekekért. Köszönjük neked, hogy megajándékoztad szüleiket, családjaikat velük. Köszönjük, hogy vigyáztál rájuk, hogy épek szépek. Köszönjük neked, hogy az édesanyákkal is ott voltál, az életadás nehéz pillanataiban. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy idehozták őket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te, Urunk Istenünk, aki az örökkévaló, szent, mindenható Isten vagy, kész vagy szövetségetbe befogadni ezeket a gyermekeket is. És köszönjük, hogy a keresség megmutatja, szemlélteti mindazt, ami a veled való szövetségben, a veled való személyes közösség által történhet velünk. Az újjászületést, a megtisztulást. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy te e kicsinyeket is szeretnéd így a te utadra vezetni, és szeretnéd őket ezzel megáldani. Imádkozunk most a szülőkért, keresztülőkért, családokért. Segítsd őket, hogy amit ígértek, azt teljesíteni tudják. Segítsd őket, hogy ők maguk is egyre jobban rácsodálkozhassanak a te felséges lényedre, hogy egyre többet láthassanak meg belőled, szeretetedből, hatalmadból, hogy egyre jobban rá tudják bízni magukat, szeretteiket, e gyermekeket is. Áld meg, kérünk őket, hogy tudják úgy nevelni a kicsinyeket, hogy mint egy láthassák az ő életükön keresztül azt, hogy te ki is vagy, és milyen Isten vagy. Kérünk téged, ajándékozz meg őket bölcsességeddel, békességeddel, a veled való közösség örömével, áld meg őket, szenteld meg őket kegyelmedből, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Zói, Natasa, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Veronika, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg e kicsinyeket. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anyaszent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen. 134. zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el mind a három verszakával, és amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban Veronikára és Zóéra gondoljunk. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Istenünk beszédére, amely most Mózes első könyve 28. fejezetéből, a 10-től a 15. versig terjedő szakaszból, illetve a 31. fejezetből, az első 13 versből hangzik hozzánk a következőképpen.
Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a földkora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. De Jákob meghallotta Lábán fiainak a beszédét, akik ezt mondták. Elvette Jákob mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte minden gazdagságát. Lábán arcán is látta Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt. Akkor ezt mondta az úr Jákobnak. Térj vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, én veled leszek. Üzen tehát Jákob, és kihívatta magához Ráhelt, és Leált a mezőre, a nyájhoz, és ezt mondta nekik. Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzám, mint azelőtt, pedig az én atyám Istene volt velem. Ti tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat. De apátok csalt meg engem, és tízszer is megváltoztatta a béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Ha így szólt, a pettyesek lesznek a béred, az egész nyáj pettyeseket ellett. Ha pedig így szólt, a csíkos lábúak lesznek a béred, az egész nyáj csíkos lábúakat ellett. Így vette el Isten apátok jószágát, és nekem adta. Mert a nyáj párzása idején álmomban föltekintettem, és azt láttam, hogy a nyájban párzó bakok csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Akkor ezt mondta nekem álmomban az Isten angyala. Jákob! És feleltem. Itt vagyok. Azt mondta, tekints föl, és lásd meg, hogy a nyájban párzó bakok mind csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák. Mert láttam mindazt, amit Lábán tett veled. Én vagyok Bétel Istene, ahol szent oszlopot kentél föl, és fogadalmat tettél nekem. Most készülj, menj el erről a földről, és térj vissza szülőföldedre. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy újra itt lehetünk a Te házadban. Külön örül az én szívem, hogy ismét itt lehetek hosszú idő után az én lelki családom körében. Köszönjük, hogy ígéreted szerint velünk voltál és vagy minden napon, akkor is, amikor a magunk útját jártuk külön-külön. Kérlek, kérünk, légy így velünk ma is ezen a napon, amikor ennyien egybegyűltünk a Te neved dicséretére. Adj, kérünk, nyitott szívet és halló füleket, hogy megértsük, amit ma akarsz üzenni nekünk. Engedd, hogy el tudjuk fogadni azt az útra való csomagot, amit külön-külön, egyen-egyenként elkészítettél a számunkra. És kérjünk azt, hogy mindezekért hálából a Te dicsőségedre tudjunk élni, hogy valamiképpen szégyen ne hozzunk a Te nevedre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
372. dicséretünket keressük meg, első versének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Isten beszéde most Mózes első könyvéből, a 32. fejezet 25. versétől a 31. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk, majd pedig Mózes 5. könyve 26. verséből. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Mózes 5. könyve 26. fejezetének 5. versében pedig ezt olvashatjuk: te pedig ezt mondd Istenednek, az Úrnak a színe előtt: bolyongó arámi volt az ősem, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. A nagy bevásárló központokban járva tapasztalhatjuk, hogy vannak olyan vásárlók is, akik nagyon céltudatosan intézik a vásárlásukat. Tudják, hogy mire van szükségük, vannak, akik listát készítenek már otthon, és aztán mennek azokhoz a polcokhoz, ahol megtalálják a szükséges árut, azt leemelik, beteszik a kosárba, vagy a kocsiba, is mennek tovább. Olyanokkal is találkozhatunk azonban, akik időnként úgy tűnik, mintha nem is tudnák, hogy mit szeretnének vásárolni. Akik tulajdonképpen csak keringenek a pultok között, de nem azért, mert nem tudják, hogy mi hol van, és keresik az árut, hanem mert igazából talán amit éppen meglátnak, vagy ami eszükbe jut, azt veszik meg. Úgy az jutott eszembe mindenről, hogy kicsit ez az egész világ olyan, mint egy nagy bevásárló központ. Vannak sokan, ahogyan már a keresztelési igehirdetésben is utaltam rá, akik igazából mintha csak kóvályognának itt ezen a földön, akik téblábolnak, vagy akik éppen ide-oda kapkodnak. Nincs határozott céljuk. Nem tudják, hová lehetne és kellene eljutni. De azt sem tudják, hogy így, hogyha megmaradnak ebben az ide-oda téblábolásban, akkor hová fognak megérkezni, vagy mi lesz velük egyáltalán később. És mintha azt sem tudnák, hogy valójában mire is van szükségük nekik. Nem tudják azt sem, hogy mi az igazi kincs, mi az, ami valóban érték, amiért érdemes küzdeni. De aki nem akar így kóvályogni ebben a világban, annak a számára vajon van megoldás? Azt olvastuk most itt Mózes 5. könyvéből, hogy Izrael népe, amikor a tizedét viszi Isten elé, akkor ezt a hitvallást mondja el, amelyik így kezdődik, hogy bolyongó arámi volt az ősöm. És azzal folytatódik, hogy aztán lement Egyiptomba, kevesett magával, de ott nagy népté lett. Majd át kellett élniük azt, hogy az egyiptomiak nyomorgatják, munkájukat megnehezítik. Nagyon keserves lett a sorsuk.
s amikor már nagyon-nagyon mélyen voltak, amikor a terhek már úgy nehezedtek rájuk, hogy úgy érezték, nem bírják, akkor elkezdtek sóhajtozni, Isten pedig megszánta őket, és kivitte őket Egyiptomból. És azt mondja itt Mózes 5. könyvében Isten a zsidó népnek, hogy erre emlékezzetek. Ez legyen ott a gondolataitok között. Nektek ilyen istenetek van. Könyörülő, szabadító uratok van. És amikor a tizedet, a termés legjavát odaadjátok Istennek, akkor így, ezzel a hálaadással, ezzel a gondolattal szálljátok oda. Bolyongó arámi az ősöm. Bolyongó volt Ábrahám maga is, de Jákob is. Nem mindegy azonban, hogy keresztényként vajon mi hogyan éljük az életünket. Most már tovább fűzve a gondolatot, hogy mit látunk a világban, de most Isten hozzánk akar szólni, akik itt vagyunk az ő házában. És akik többnyire azt mondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk. Látjuk mi igazán magunk előtt a célt? Vagy mi is, annak ellenére, hogy keresztények vagyunk, időnként csak így keringünk körbe-körbe. Az is lehet, hogy leginkább még magunk körül. De mi a kivezető út? Mi a megoldás? Hogyan lehet igazán eljutni odáig, hogy futok azon a pályán, amit az Úr szánt nekem? Kísérjük most így nyomon Jákobnak a történetét. Az, hogy mit is jelent az, amikor a téblábulásból, a kóvájgásból eljuthatunk odáig, hogy már bolyongunk, mit jelent a bolyongás, és hogy lehet innen is tovább lépni. Jákob történetéből megtudhatjuk azt, hogy ő nagyon szerette volna megszerezni az elsőszülöttségi jogot, ami akkor abban a korban nagyon-nagyon fontos dolog volt, hiszen az ilyeneket jelentett, hogy az örökségből dupla rész járt annak, aki elsőként jött a világra, annak a fiú gyermeknek. Nos, Jákobnak egy testvére volt, Ézsau, ikrek voltak. Azaz, majdnem, hogy egyszerre jöttek világra, de mégis Ézsau volt az, aki elsőként meglátta a napvilágot. Vagyis ővé volt az első szülöttségi jog. Jákob azonban ebben nem tudott bele nyugodni, és annyira ott járt állandóan a fejében az, hogy miért is nem az enyém az első szülöttségi jog, az ezzel járó atyai áldás, és hogyan is lehetne ezt megszerezni, hogy még annyira mindennapi esemény közben is, mint ami volt az, hogy egyszer Ézsau vadászatból éhesen hazatért, Jákob pedig éppen elkészített, megfőzött egy ételt, és Ézsau testvére kért ebből az ételből, és az első gondolata az volt Jákobnak, hogy jó, adok, de akkor cserébe ad nekem az első szülöttségi jogodat. Ézsau beleegyezik. Megkapja az első szülöttségi jogot. Az atyai áldás azonban még hiányzott. De Jákob azt is megszerzi. Besegít ebből az édesanyja is, hiszen a történetből az is kiderül, hogy az édesanyja kedvence Jákob volt, az édesapája pedig Ézsau. Vagyis, hogy ezek a szülők nem tudták igazán helyesen szeretni a gyermekeiket. Édesanyja segítségével megszerzi hát az áldást is, de hogyan? Úgyhogy becsapja idős és beteg, már szinte vak édesapját. Sőt, még hazudik is neki. Istenre hivatkozva hazudik. Úgy tűnik, megvan az áldás is, ugyan ilyen úton. De aztán hazaérkezik a testvér Ézsau, és amikor megtudja, akkor a bosszú gondolata születik meg a fejében és a szívében. Ezt nem hagyja annyiban. Meg akarja ölni saját testvérét. Jákobnak hát menekülnie kell. A tisztátalan eszközökkel és úton megszerzett első szülöttségi jog és áldás immár ide vezet. Az öröm ürömmé változik. Jákobnak menekülnie kell. Az anyának el kell válnia a kedvenc gyermektől. És a történetből, a folytatásból az is kiderül, hogy többek nem is találkoznak már. Mert mire Jákob visszatér az atyai házhoz, az édesanyja nem él. Régi történet. Mondhatnánk azt, hogy mi közünk van nekünk mindehhez. Egészen másmilyen világ. Annyira másképpen éltek az emberek. Más eszközök álltak a rendelkezésükre. De hát nem úgy van-e? Nem azt kell tapasztalnunk, hogy ma is hány család hull szét azért, mert a családtagok csak a maguk kis életét és világát építgetik. Sokszor még úgy is, hogy a másikat megrövidítik. A másiknak kárt okoznak, manipulálnak, mesterkednek, csak azért, hogy nekik legyen jobb. Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül élik az életüket. Nincs közünk ehhez a történethez. Azt gondolom, nagyon is. Jákobnak menekülése során egyre jobban távolodnia kell a szülői háztól. Mi lesz vele az idegen világban? Arról nem is beszélve, hogy az akkori hithez az is hozzátartozott, hogy minden területnek megvan a maga Istene. Jákobnak most el kell hagyni azt a földet, ahol, amelyre nézve az élő Isten ígéretet adott, illetve ahol ő kijelentette magát az ő apjának, illetve nagyapjának. Mi lesz ott, azon a földön, ahová ő egyáltalán most a menekülése során eljut? Menekülése közben azonban egy éjszaka különös élményben lesz része. Maga az örökkévaló Isten szólítja meg őt. És azt ígéri neki, hogy vele lesz. Megőrzi, sőt, visszahozza őt arra a földre, amelyről most menekülnie kell. Közöttünk is biztos nem kevesen vagyunk, akiknek már Isten ígért hasonlót. Veled leszek. Ha máskor nem, a keresztelés alkalmával. Mi is éltünk talán át már hasonlót, mint Jákob. Abban az értelemben, hogy éltük a magunk is életét. Talán mi is hasonló gondolatokkal, mint amilyenekkel Jákob. Aki, amikor meg akarta szerezni az első szülöttségi jogot, meg akarta szerezni az atyai áldást, akkor tulajdonképpen ott követte el a nagyon nagy hibát, hogy nem vette komolyan Isten ígéretét, hiszen Istennek erre nézve volt ígérete, hogy övé lesz az áldás. Jákob azonban ezt nem vette komolyan, hanem elkezdett ügyeskedni, hogy megszerezze azt, amit pedig Isten megígért már korábban. Még akkor elhangzott az Isten ígérete, amikor a testvérével együtt az édesanyja méhében voltak magzatként. De nem így vagyunk-e mi is? Hogy valahogy azt mond bennünk, hogy ezen a világon nem lehet másképp megélni, csak ha valóban leleményes vagyok, ügyeskedek. Életre valónak kell lenni, mert máskülönben semmire sem jutok, lemaradok. Nem úgy van-e, hogy mindeközben sokszor még maga Isten sem jut eszünkbe? Hiába hangzottak talán az ígéretek, hogy veled vagyok, de ezeket úgy elfelejtjük. Vagy hiába hangzottak az ígéretek, és olvastuk talán, vagy hallottuk már korábban, hogy vessed az Úrra a te terhedet, mert neki gondja van rád. És mégis valahogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy nekem kell kiharcolni, kikönyökölni mindent, mert máskülönben nem jutok semmire. És mindeközben egyszer csak talán történik velünk valami olyasmi, ami mellett meg kell állnunk. Amit látva egyszerűen érezzük, hogy ez nem véletlen. Ez nem csak úgy történt. Amire vannak is, akik kimondják, hogy az Isten segített most rajtam. Az Isten húzott ki most ebből a mélységből. Ő mentett meg engem. Isten ugyanis keres bennünket, embereket, mindegyikünket. Azon az úton, amelyen mi úgy a saját fejünk után elindulunk. Jákobot is megszólítja. És nem különös, amit mond neki. Annak a Jákobnak, aki csalt, aki hazudott, aki becsapta az édesapját, azt mondja a Szent, a mindenható, örökkévaló Isten, hogy veled leszek. Megőrizlek téged, akárhová mégy. Miért ígér az Isten ilyet Jákobnak, és pont Jákobnak, ennek a csaló, ennek a hazudozó embernek? Hát megérdemelte Jákob azt, hogy Isten ilyet mondjon neki, hogy veled leszek. Megérdemli az Isten odafigyelését egyáltalán, törődését? És mi? Mi megérdemeljük? Isten már Jákob nagyapjának megígérte, hogy nagy népé teszi az utódait, hogy megáldja. Isten pedig hű az ígéreteihez, hű önmagához, és ebből az is következik, hogy hűséges hozzánk is. Nem a cselekedeteink szerint bánik velünk, amikor így a szeretetét, a kegyelmét kínálja. De vajon mi a válaszunk mindenre? Amikor már mi is eljuthatunk odáig, hogy igen, az Isten segített, ez most nem lehetett véletlen. Az Isten tényleg keres, megszólít, valamit akar ez az Isten velem. Vajon a neki ajándékozott bizalom, a hit a válaszunk? Hogy rábízzuk magunkat. Jákob úgy tűnik, hogy még ezután sem hagyott fel egészen az ügyeskedéssel, vagyis nem tudta teljesen rábízni magát. Hallottuk itt a felolvasott ige szakaszból, hogy hogyan mesélte el mindazt, ami történt, hogyan összegezte a feleségeinek. És ebben a beszédben valóban már többször is említi Isten nevét, hogy Isten ezt meg ezt tette, hogy Isten nem engedte, hogy az apósom kárt okozzon nekem, és így tovább. De valahogy mégis az érződik, hogy még mindig nem tudja az életét és családja életét egészen rábízni Istenre. Isten pedig újra megszólítja Jákobot. És ezzel lehetőséget ad arra Jákobnak, hogy még jobban megismerhesse őt, hogy beleláthasson a terveibe. Azt mondja Isten, hogy én vagyok Bétel Istene, ahol szent oszlopot kentél fel, és fogadalmat tettél nekem. Emlékezteti az Úr Jákobot. De egyúttal, mint egy be is azonosítja magát. Én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor ott neked megjelentem, és aki azt ígértem, hogy veled leszek, megőrizlek, és visszaviszlek téged arra a földre, ahonnan el kellett menekülnöd. Itt vagyok, látod? Rám számíthatsz. Én megtartom az ígéreteimet. Még akkor is, hogyha te nem úgy élsz, és nem olyan a viselkedésed, és nem olyanok a cselekedeteid. Emlékezteti Jákobot, de arra is emlékezteti, hogy szent oszlopot kentél föl, hiszen azt a követ, amelyen aludt, amely tulajdonképpen ott a párnája volt Jákobnak, azt aztán felállítja, és az is ilyen emlékeztető szerepet tölt be. És azt is elmondja itt Isten, hogy te ott fogadalmat tettél. Ajaj, lehet, hogy Isten most kényes pontot érintett meg? Igaz, hogy nem olvasunk arról, hogy Jákob végül is ezt a fogadalmat hogyan, mi módon teljesítette, nem teljesítette. De vajon mi van a mi fogadalmainkkal? Mi van a mi ígéreteinkkel? Azzal a fogadalommal, amelyet talán pont egy olyan pillanatban mondtunk ki, amikor rá kellett döbbennünk, hogy ez most nem véletlen volt. Most tényleg az Isten szabadított meg, az Isten tartott meg. Lehet, hogy egy balesetben meg kellett volna halnom, és mégsem következett be. Hogy lehet ez? És akkor lehet, hogy mi is valamit ott magunkban megfogadtunk. Vagy éppen egy nagy-nagy nehézség előtt, Istenem, ha most segítesz, akkor majd ezt is ezt fogom tenni. Akkor majd fogok járni templomba, fogok járni Isten tiszteletre, akkor majd kezembe veszem a Bibliát, a te beszédedet. Mi van azokkal az ígéretekkel és fogadalmakkal, amelyeket itt, a templomban tettünk? Úrvacsora alkalmával. Keresztelés alkalmával. Jákob kezdi felismerni, hogy Isten olyan Isten, aki viszont megtartja, amit megígért. Megtapasztalja az Isten jelenlétét, többször is immár az ő munkálkodását. De ahogyan utána cselekszik, abból még mindig az derül ki, hogy az élete felett az uralmat nem adja, nem adta még át egészen. Még mindig nem tudja teljesen odabízni magát. Hiszen amikor arra készül, hogy találkozzon a becsapott és megrövidített testvérrel, Ézsauval, akkor mit tesz? Először is ajándékot küld neki előre, mint egy jó indulatra ösztönözze, hangolja Ézsaut. és aztán ott annál a folyónál, amelyhez megérkezik, azt teszi, hogy mindenét átküldi. Családját, jószágait, mindent, amilye volt, ő maga pedig ott marad. Ez is ön elgondolkoztató, vajon miért teszi ezt. Azonban ott történik valami nagyon furcsa Jákobbal. A Szentírás csak ezt mondja, hogy valaki küzdött vele. De a valaki szó az nagy betűvel van írva. És ez már sejteti, hogy ez a valaki nem akárki volt. Igazából Istennel küzdő ott. Jákob valahogy úgy lehetett ott ebben a küzdelemben, hogy gondolhatott arra, igen, én megszereztem már az áldást, de hogyan szereztem meg? Milyen ember vagyok én? És mi lesz most? Nyilván egyfajta félelem is volt benne, hogy Ézsau majd hogyan fogadja. Vajon elfelejtette már, amit tett vele? Vajon megbocsát-e neki? De nyilván ránehezedett az is, hogy hogyan is bánt ő az édesapjával is, meg Ézsauval is. Talán még olyan kérdés is megfogalmazódott benne, hogy megérdemli ő egyáltalán az áldást, vagy most hogy van ez? De végül is eljut odáig, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Én azt gondolom, itt valami olyasmi történt, hogy küzdött ott Jákobban a régi természet, azzal az újjal, amely már Isten munkája volt benne, és amely már meglátta, hogy legesleginkább az Isten áldására van neki szüksége, de ezt csak ajándékként kaphatja Istentől. Mi is talán valahogy így vagyunk. És milyen jó, hogyha már idáig is eljutottunk, hogy érezzük, látjuk, vannak bizony dolgok, amiket nem jól tettünk. Talán már azt is ki tudjuk mondani, hogy Isten ellen vétkeztem mindezzel, de szeretnék megváltozni. Szeretnék másképpen élni. Szeretnék talán már az Istennel is közösségbe kerülni. Szeretnék tudni igazán szeretni gyermekeimet is, körülöttem lévőket, nem úgy, mint ahogy Jákob és a feleségeit, hogy kedvencem van, egyik gyermekemet jobban, mint a másikat. Szeretnék tudni megbocsátani. Szeretnék tudni türelmes lenni. De nem igazán megy. Nehéz tulajdonképpen megérteni azt, ami ilyenkor játszódik le bennünk. Ami akkor játszódik le, amikor az Isten már elkezd munkálkodni. Sőt, amikor már megajándékozhat egy új természettel. És amikor ez a kettő már küzd egymás ellen. Amikor még tapasztalom a réginek a jelenlétét. Ami megmutatkozik önző, irigy, féltékeny gondolatokban, cselekedetekben, meg sok minden olyanban, amivel csak bánatot okozok a másiknak. De ugyanakkor pedig hallhatom Istennek a szavát, aki azt mondja, hogy ha én már valóban elfogadtam az ő áldását, a legnagyobb áldást, Jézus Krisztus, akkor én már az ő gyermeke vagyok. Sőt, mitől szent vagyok a szemében. Szent én. Hát ezelőtt fél órával is mit tettem, vagy milyen gondolat volt bennem? Igen. Különös ez. De Isten másképp látja az életünket, és másképp lát bennünket, mint mi. Ő az életünket egészében látja. Azt is látja már, amivé mi változhatunk a vele való közösségben. Ha minél többször hallgatunk a szavára és engedünk neki, ő látja már a jövendőt is. Ő látja a szándékainkat is. Nem csak azt, ami a végeredmény lesz. Látja azt, hogyha én valóban szeretnék neki tetsző életet élni. És tulajdonképpen ezért lehetett Jákob is minden gyengesége és minden bűnössége ellenére az Isten kiválasztottja, és az Isten harcosa. Hiszen itt ebben a küzdelemben egy új nevet kap, amely azt jelenti, hogy az Isten harcosa. A korábbi Jákob, a csaló, Isten harcosa lesz. Isten győztese. Úgy tűnik, mintha ő győzte volna le azt a valakit, akivel küzdött. Pedig igazából fordítva történt. Tulajdonképpen az történt, hogy önmaga felett győzött. És ezért nyerhette el az Isten áldását. Nos, ezen az úton járva, az Istennek ezt a kegyelmét és szeretetét, hogy én oda mehetek hozzá újra és újra, és megvallhatom mindig, amivel vétkeztem ellene, ezt megragadva járhatunk mi igazán úgy az ő útján, hogy megérkezhetünk a boldog célig, hogy akár a bolyongásunkból már futás lesz, ahogyan Pál apostol is mondja, akit már itt idéztem, hogy futok célegyenest. Adja a mi Úrunk Istenünk, hogy ne kóvájkó, ne tébláboló emberek legyünk itt, ezen a földön, hanem hadd járhassunk valóban azon az úton, és futhassuk végig azt a pályát, amelyet az Isten ad elénk. És így, mint ahogy Jákob is később áldássá válhatott, hadd válhassunk mi is áldássá. Ámen. Négyszázötvenötödik dicséretünk második verszakát énekeljük most. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te bennünket, embereket, a veled való közösségre teremtettél. Áldunk és magasztalunk azért, hogy nem kell nekünk itt egyedül kóvályognunk, hogy nem kell nekünk itt úgy botladoznunk, meg elesnünk, hogy még ha fel is tudunk kelni, nem is igazán látjuk, hogy van-e értelme, hogy hogyan folytassuk tovább az életünket, hogy az valóban életnek nevezhető legyen. Urunk, olyan jó, hogy bármi neked hátat fordítottunk, de te mindent megtettél azért, hogy megtalálhassunk téged, hogy veled közösségbe kerülhessünk, és legnagyobb áldásodat, ajándékodat, Jézus Krisztust köszönjük most így neked, aki által mi megtalálhatunk téged, és aki által beszélő, élő viszonyba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy megérthetjük így, mi végre is élünk itt ezen a földön. Köszönjük, hogy megtalálhatjuk így a helyes utat, amelyen érdemes járni. És köszönjük, hogy te ezen előttünk jársz. Köszönjük neked azt a kegyelmet is, hogy amikor levesszük a tekintetünket rólad, és így olyasmit teszünk, amivel megbántunk, ami nem válik se a körülöttünk lévők javára, se a miénkre, akkor is van lehetőség arra, hogy bocsánatot kaphassunk. Köszönjük, hogy így megmaradhatunk továbbra is a veled való közösségben. Áldunk és magasztalunk téged e nagy-nagy kegyelemért. Köszönjük neked, hogy te szavad által újra és újra megerősítesz bennünket. Köszönjük ígéreteidet, hogy azokba belekapaszkodhatunk, hiszen már eddig is láthattuk, hogy hány ígéreted valóra vált, és így tekinthetünk bizalommal rád, illetve azokra az ígéretekre, amelyeket még ezután teljesítesz be. Köszönjük neked, hogy így vezetsz bennünket, hogy ehhez adtad szent lelkedet, és kérünk is téged, hogy mint pásztorunk járj előttünk, és mi pedig hadd tudjunk a nyomodban maradni mindig. Segíts nekünk, hogy megtanulhassunk igazán bízni benned. Imádkozunk így egész egyházunkért, hogy rajtunk keresztül, azáltal, ahogyan mi rád figyelve, benned bízva, élünk, tesszük a dolgunkat. Hadd ismerhessenek meg téged egyre többen. Hadd tudjanak odafordulni hozzád azok is, akik még talán csak kóvályognak, témferegnek itt a földön. Hogy megismerhessék az igazi értékeket, kincseket, s mindezeket el is nyerhessék. Urunk, imádkozunk hozzád betegjeinkért. Gyógyítsd őket kegyelmedből. Segítsd őket is, hogy el tudják fogadni, hinni, hogy te vagy az áldott orvos. Hogy te tudsz békességet, erőt adni nekik. Akkor is, ha a gyógyulás még várat magára. De te tudod a gyógyulást is munkálni. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban meg kellett állniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, te vigasztald őket. Hadd láthassanak meg lelki szemeikkel téged, és hadd tudjanak beléd kapaszkodni. A te békességeddel indulhassanak tovább. Légy velük most, ezekben a nagyon nehéz órákban. Maradj kegyelmeddel, kérünk mindnyájunkkal. Ámen. Ti azért így imádkoztatok.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami minden napi kenyerünket, ahol emlékünk van. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk, illetve az elmúlt napok eseményeire. El kellett búcsúznunk ezen a mögöttünk lévő héten Árendás Jánosné Halápi Margittól, aki 1948. május 28-án Budapesten született, és ezesztendő augusztus 22-én Török Bálinton hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt kívánjuk szívből, Jézus Krisztus békességét, erejét mindnyájuknak. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, 7-8 órai kezdettel pedig bibliakört tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekórákat tartunk. Az egészen pici gyermekekkel pedig itt a templom melletti úgynevezett babás teremben lehet hallgatni az istentiszteletet. Hirdetem most is azt, hogy ősztől, szeptember 2. felétől újabb keresztkérdések kurzust indítunk. Ez a kurzus egyrészt arra is nagyon jó, hogy megismerhessük magát Jézus Krisztust, azt, hogy mit jelent keresztjénnek lenni, mit jelent Krisztus követése. Tehát azoknak is szeretettel ajánljuk, akik szeretnének ezen az úton elindulni, hozzá közelebb kerülni. De azoknak a testvéreknek is nagyon jó és áldott lehet, akik már megismerték őt, de szeretnének azért a hitükben, illetve a szolgálatkészségben megerősödni. Vigyük tovább, adjuk tovább ennek a lehetőségét, és hívogassunk erre a kurzusra is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt még néhány percre. Elkezdődik az új tanév, ez azt is jelenti, hogy szeretnénk a hittanoktatást is elkezdeni, illetve folytatni ebben a tanévben is, tehát ennek a hírét is kérem a testvéreket, hogy vigyük és adjuk tovább az ismerősök körében, hogy a Budaörsi Önkormányzati Iskolában, illetve a Mindszenty József Katolikus Iskolában is van lehetőség, és lesz ebben a tanévben is arra, hogy református hittanórán részt vegyenek a gyermekek. Hogy pontosan melyik iskolában, mikor, melyik teremben lesznek a hittanórák, hogy mind lesznek, ennek a rendje majd megtalálható lesz az iskolában a hirdető táblákon. Szeretném a testvérek figyelmét felhívni még egy plakátra, amelyet a hirdető táblára kihelyeztem. A zsámbéki református gyülekezettől kaptuk ezt a plakátot. Úgynevezett templomfutást és jótékonysági gálát rendeznek jövő szombaton. A részleteket megtudhatjuk a plakátról. Az adakozás lehetőségét hirdetem még, tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és megáldja a jókedvű adakozókat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök minden testvéremnek, aki ezen az istentiszteleten részt vett. Különösképpen is szeretném sok szeretettel köszönteni vendégeinket Kisújfaluból, tisztelettel és szeretettel polgármester urat, illetve lelkipásztor testvéremet is, Isten hozta őket. Örülünk, hogy itt vannak közöttünk. És nagyon sok áldást kívánunk az életükre, további munkájukra és szolgálataikra. Most pedig a 265. dicséretünket keressük meg, énekeljük az első, második és hatodik verszakait, a hatodikot majd fennállva. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.